közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk az esztergomi középkori Szent Adalbert székesegyházat bemutató kiállításon készült riportot. A kalauzunk továbbra is Buzás Gergely régész művészettörténész, a tárlat egyik kurátora. Egyelőre még itt állunk ennek a nemrég megnyílt kiállításnak a bejáratában, ahogy bemegyünk az első terembe, itt nagyon hamar feldolgozzák a történetét, hiszen ahogy körbenézek, kezdődik az alapítással, aztán haladunk itt a falon, és a negyedik falon már az épület, a középkori épület pusztulásáról van szó.
Hát lényegében három templomról beszélhetünk. Az egyik templom volt a Szent István kori, amiről, mint beszéltünk is róla, valójában nem sokat tudunk. A második templom a 12. századi románkori bazilika, aminek az építése feltetően Könyves Kálmán idején indult meg, és ennek a szentély része az, ami még a 18. században is romjaiban állt. Tehát ennek legalább az alaprajzát ismerjük, illetve vannak róla leírások, amiből elég sok következtetést tudunk levonni, sőt, még egy-két kőfaragvány is fennmaradt, ami ehhez a szentély részhez kapcsolódik. Ehhez a szentélyhez aztán a 12. század folyamán hozzáépítettek egy nagy háromhajós hosszházat. Ennek nagyon sok köve fennmaradt, ám magát a hosszházat egy tűzvész miatt a 12. század végén teljesen átépítették. Alapvetően az oszlopait bontották le, és helyükre nagy pilléreket emeltek harmadik Béla korában, ugye jó bérsek volt a nagy építető, és tulajdonképpen ő volt az, aki megkezdte, és hát a 13. század közepére az utódai be is fejezték annak a koragótikus katedrálisnak az építését, ami aztán mindvégig, középkor végéig tulajdonképpen a magját alkotta az esztergomi székesegyháznak. Tulajdonképpen a későbbiekben már csak ezt a koragótikus épületet bővítgették új szentéllyel, új előcsarnokkal, oldalkápolnákkal a 14., 15. és 16. század folyamán. A kiállítás következő része tulajdonképpen éppen erre koncentrál, hogy mintegy virtuálisan járjuk be ezt a késő középkorra kiteljesedett hatalmas épületegyüttest, nézzük meg azt, hogy milyen részei voltak, milyen kápolnák álltak benne, egy-egy fontosabb kőeleme mi volt, illetve mik voltak a legfontosabb, legismertebb, és a középkorban is tulajdonképpen a legtöbbre értékelt részletei, mint a nyugati főkapuja, Porta Speciosa, vagy Bakócz Tamás íres kápolnája, a Bakócz kápol.
Akkor ezek szerint egy tudatos koncepció az, hogy meglehetősen kevés a tárgy. Mert hogy szétnézek, hát néhány faragványt látok, illetve odébb egy kódex másolatot, de hát meglehetősen szellős a tér.
Ez egy részben kétszer szülte helyzet, hiszen egy 19. századi épületnek a második emeletén vagyunk, és azok a hatalmas kőtömbök, amelyek tulajdonképpen fennmaradtak a középkori katedrálisból, azokat egyszer nem lehetett itt elhelyezni, a födém sem bírta volna a súlyukat, és hát fölhozni őket szintén nem lett volna könnyű feladat, és ezért inkább jelképszerűen csak néhány nagyon reprezentatív kőelemet választottunk ki, hogy mintegy utaljon arra a gazdag kőanyagra, ami ebből a katedrálisból fennmaradt. Valójában azonban az egész egykori hatalmas faragott kőépülethez képest a fennmaradt anyag is egy egészen pirinyó kis töredéknek számít. Tehát hiába ismerünk több száz kőfaragványt, itt ugye több tízezer kőfaragvány volt valaha ebben az épületben, tehát ezeknek azért a nagy része elveszett. Egy olyan katedrálisról szól ez a kiállítás, aminek ma már semmilyen egyetlen köve, semmilyen részleten nem áll, nincs meg, és nem is lehet meg soha többé, hiszen, mint beszéltünk is róla, még a föld is eltűnt alóla. Itt tulajdonképpen egy virtuális katedrális látunk, egy olyan katedrálist, amit az elmúlt évszázadoknak a kutatói munkája teremtett újra a teljes pusztulásból és a teljes halálból. Mondhatom, hogy valóban évszázadokról van szó, hiszen már az 1760-as években, amikor megindult a romok bontása, akkor is tudós papoknak és kiváló kutatóknak, mérnököknek a lelkesedése tette lehetővé, hogy rengeteg dolgot megmentsenek belőle. Nem csak az egyes legszebb kőfaragványokat, de az adatokat, az ismereteket, az alaprajzot fölmérték, a romokat felmérték, leírták, hogy hogy néznek ki, és ezek pótolhatatlan és felbecsülhetetlen értékű dokumentumok erről az épületről. De tulajdonképpen ez a kutató munka mai napig folytatódik, hiszen régészek sok nemzedéke kutat fel a városban szétszóródott kőtöredékeket, történészeknek a sokassága gyűjtötte össze és értelme jellemezte a középkori és a koraújkori írott forrásokat. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon széleskörű, sok tudományágra kiterjedő, és mint mondtam, több évszázadra kiterjedő kutatómunka az, ami tulajdonképpen most testet ölt, egy virtuális testet ölt abban a kiállításban, ami lényegében egy háromdimenziós grafikai munka, amit egyébként a Pazidi Kft.-nek a kiváló grafikusainak köszönhető, hogy ez ilyen látványosan megjelent, és ami valóban egy képet tud nyújtani erről a végérvényesen elveszett középkori műalkotásról.
Akkor ezek szerint a három összefüggő terem, amiben most érünk be az utolsóba, az tulajdonképpen a templomnak a belső terét szimbolizálja, tehát most benn vagyunk a főhajóba, és közelítünk a keleti részéhez?
Igen, hát pontosabban ugye az első terem az egy történeti áttekintést nyújtott, a második terem a templom egykori előcsarnokát, vagy a gótikus periódusban épült előcsarnokát mutatja be, arról beszél, hogy milyen funkciókat töltött be ez az előcsarnok, illetve milyen síremlékek voltak benne, és hát ez alkalmat adott arra is, hogy a templom egyik legfontosabb műalkotását, a Porta Speciosát próbáljuk ott bemutatni, illetve azokat az érsekeket, akik talán a legtöbbet adtak hozzá a templom történetéhez, akik a legtöbbet építkeztek rajta. Persze ezt így nehéz volt kiválasztani ezeket a személyeket, hiszen gyakorlatilag minden középkori esztergomi érsek kötelességének érezte, hogy gazdagítsa és bővítse a székesegyházát. Például hogy az egyik legtöbbet ezért tévő személy, ugye Bakócz Tamás, ő nem is az előcsarnok terében, hanem itt a belső terembe kapott helyet, hiszen itt állt a templom főhajójához kapcsolódva az ő saját sírkápolnája és a Bakócz kápolna. És valóban ez a legnagyobb terem, a harmadik terem, ez magának a templomnak a testét kívánja bemutatni, abban a sorrendben láthatják a látogatók ezeken a molinókon a rekonstrukciós rajzokat, illetve a magyarázó szövegeket, ahogy a templomba haladva kápolnáról kápolnára jutunk előre, illetve a molinók között pedig ott azok az egyes kőfaragok, amik az egyes épület részekhez tartoztak. És hát a közepén pedig talán a két leglátványosabb eleme van a kiállításnak. Egy makettet készítettünk, egy nagyméretű részletes makettet, ami elmetszve mutatja be a késő középkori állapotát a templomnak, az egykori berendezéssel, oltárokkal, stallumokkal, szentérekeztő visszaidézésével. Tehát ezen lehet igazán jól érzékelni, hogy ez nem egy üres épület volt, hanem hogy milyen gazdag berendezés lehetett, még hogyha ebből a berendezés gyakorlatilag semmi sem maradt, és csak a leírásokból tudunk róluk. Pontosabban egy berendezési elem megmaradt, és ez a teremnek tulajdonképpen, sőt mondhatjuk, a kiállításnak is a fő darabja. Ez az az érseki trónus, amit a terem végében látható, egy vörös márványból faragott, szintén a 12. század végéről származó trónus, amit úgy tűnik, hogy még a 18. században is Szent Adalbert székeként ismertek és használtak és tiszteltek.
Ide értünk ehhez a trónushoz, éppen kérdezni is akartam, hogy ez teljes egészében eredeti, mert úgy tűnik, mintha nagy része kiegészítés volna.
Nagy része valóban kiegészítés. 18. századi forrás szól arról, hogy nagy ünnepek alkalmából a katedrális romjain még fölállították ezt a trónust, azonban a katedrális romjainak a pusztulása során valószínűleg ez is megsemmisült, szétverték, összetört, viszont néhány töredéke előkerült a kutatások során, és szerencsés módon olyan jellegű töredékek, ami lehetővé tette a trónus egykori formájának és a méretének is a pontos rekonstrukcióját. Így, hogy most ez egy rekonstrukció, azonban nagyon gyönyörű részletekkel, kőberakással, figuráris dekorációval és növénydekorációval díszített részlete eredetiben megmaradt, és ez itt most megcsodálható.
Ez melyik középkori székesegyháznak az idejéből származik? Második?
Hát inkább azt mondtam a harmadik, tehát ugye ez már a koragótikus székesegyháznak a dísze volt, tehát ez jóbérsek korából való. Egy olyan típusú kőtrónról van szó, aminek főleg Itáliából ismerjük az analógiáit. Ezek általában mindig a főpapi trónszékek, amelyeket a korabeli templomoknak a főapszisában, középen a főoltár mögött állítottak fel. Minden bizonnyal ennek is ez lehetett az eredeti helye, de később, amikor a gótika korában újjáépült a szentély, akkor valószínűleg elmozdíthatták arról a helyről, és talán emiatt maradt meg belőle ilyen sok, hiszen ugye a szentélye volt a templomnak az, ami a legelőször áldozatul esett a törökkori háborúknak. Ugye már 1543-ban a török ostrom során rommá lőtték ezt a szentélyt, és hogyha ott állt volna a trónus, akkor valószínűleg csak kőpor maradt belőle.
Hamarosan folytatjuk az esztergomi középkori Szent Adalbert székesegyházat bemutató kiállításon készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.